zseb enciklopédia. Feltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Hát nem tudom, hogy ez a mai hívószavunk mennyire lesz rádiókompatibilis, vagy mennyire fognak megkövezni a hallgatók, lehet, hogy így lesz, de vállalom. Tudnék, el szeretném mesélni a dolognak az előzményét, illetve a történeti utat, ahogy eljutottunk idáig, és majd aztán elmondom a hívószót is. A következő történt, néhány nappal ezelőtt a pozsonyi pikniken összefutottam valakivel, akit egyébként már elég régóta ismerek, és annyira izgalmasnak találtam azt a néhány szót, amit beszélgettünk, hogy úgy gondoltam, hogy ideje volna valamilyen módon az általa tanulható, vagy az ő történetéből kiolvasható tanulságokkal egy kicsit foglalkozni. És elkezdtünk beszélgetni arról, gombhoz a kabátot, hogy mi lehetne ehhez a megfelelő hívószó. És akkor mondtuk, hogy hát lehetne költészet, lehetne dalköltészet, és hasonló fenkölt dolgokat mondtuk. Majd azt mondtam neki, hogy szeretnék ennél valami konkrétabbat, ami jobban illik a helyzetre, az életre. És akkor kimondta azt a szót, hogy szívás. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ez lesz a mai hívószavunk. És ezek után eszembe jutott egy korábbi rádiós beszélgetésünk, amikor szerintem valami nagyon nemes témáról beszélgetve itt volt Kocsis Gábor író, akit a végén megkérdeztem arról, hogy ahhoz a belső nyugalomhoz, amivel ő rendelkezik, mi kell, hogy az ember ezt a nyugalmat elérje? És akkor azt a mondatot mondta, hogy jó sok szívás. Így aztán én erre a szívás hívó szavú műsorra meghívtam Kocsis Gábort, és hogy most leleplezzem azt is, akivel a pozsonyi pikniken összefutottam. Itt ül Háger Imre, aki költő, zenész, énekes, színész, és hogy Kocsis Gábort is nevesítsem, ő pedig a nevén túl, ő pedig író, sőt azt is szokta magáról mondani, hogy űr, micsoda?
Űrkutatómérnök voltam.
Űrkutatómérnök, stroke túlélő, körülbelül ezeket a dolgokat szoktad mondani, és hát zseniális könyvei vannak, és most ebben nem mehetünk bele, mert ez itt a reklámhelye lenne, legalábbis a konkrétumokban nem, de mindketten foglalkoztok írással, és mégis a szívás hívó szót választottuk ennek a mai műsornak a körbejárandó fogalmául. Lehet azt, kérhetem azt tőletek, hogy definiáljátok ki a maga szája íze szerint ezt a szót? Hogy jön ez most ide? Hogy jött ide az életünkbe?
Mindenkit köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat, és maga a szívás az, én nem készültem, úgyhogy így hirtelen, amit most így első érzésre mondok, és egyébként ezek szoktak a legjobbak lenni, hogy én elsőre azt mondom, hogy ez az egy olyan érzelmi viszonyulás az eseményekhez, ami alapvetően benne tart egy áldozatszerepben, vagy egy olyan gondolkodásmódban, hogy hát itt most valami nagyon rossz dolog történik, és ebből nem látom a kiutat. Tehát amíg megmaradunk annál, hogy szívás, ennél az egy szónál, addig, és nincs ott, hogy de, például, hogy de megpróbálok valami utat keresni, stb. Addig ugye maradhat egy panaszkodás, tehát nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Én azt gondolom, hogy önmagában a szívás szó még kevés ahhoz, hogy boldog életet tudjunk élni, mert hogy ugye említetted, hogy az előző, vagy hát egy korábbi beszélgetésünkben megemlítettem, hogy jó sok szívás kell, és akkor most meg is magyarázom, hogy miért mondtam ezt, azért, mert hogy aki átél ilyen eseményeket, amit akkor szívásnak él meg, és ez teljesen természetes, hogy úgy éli meg, hogyha utána benne marad ebben, és ezt viszi tovább magával, hogy szívás, akkor onnantól
hogy engem bántottak, hogy én áldozat vagyok, akár, hogy nem tudok ellenetet?
Igen, tehát hogy ugye nekem is volt egy sztrókom, volt párkapcsolati szívás az életemben, tehát nagyon sok minden volt, ami hogyha megőrzöm ezt a gondolatot, hogy ez szívás volt, akkor onnantól az életminőségemnek nagyon kicsi az esélye, hogy javulni fog. Viszont, hogyha tovább lépek, és akkor ezért mondom, hogy önmagában kevés szerintem a boldog élethez az, hogy van szívás, hanem az is szükséges, hogy ezzel mit kezdek, és hogyan használom fel.
Imi?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtál, Ildi. Nagyon érdekes, hogy ketten ülünk itt a stúdióban, mert azonnal látszik az, hogy nem pont ugyanazt értjük a szívás kifejezés alatt. Ha jól értem, te inkább onnan közelíted meg, hogy egy per pillanatnyi negatív történés az életedben szívás. Én ezeket inkább tanításoknak érzem. A szívás az, amikor ezekből nem tudok kijönni. Tehát számomra a szívás az inkább egy hosszabb folyamat, az egyik legszörnyűbb érzés az életben a tehetetlenség. Na, az például egy óriási szívás. Az, hogy karambolozom az autómmal, vagy ugye nekem is volt súlyos betegségem, ezeket nem élem meg annak, ezeket inkább tanításoknak élem meg, vagy ilyen fentről jött irányváltoztatási helyzeteknek, hogy nekem mégse balra kell mennem, hanem jobbra, hogy ne lassítsak, hanem gyorsítsak. Ezek mind lehetnek tanítások. Amikor azonban bennem van az, hogy itt valamit tenni kell, és nem találom az eszközöket, és korlátokat élek meg, olyan eszetlen korlátokat, amikre valójában a rossz indulaton kívül semmi magyarázatot nem kapok, ezek többnyire ilyen társadalmi jellegű dolgok, sokszor puffogok ezeken, hogy ez például itt hogyan keletkezett, hiszen nálunk boldogabb sorsú országokban ezek már ki vannak találva, vannak működőképes dolgok, mi pedig úgy csinálunk itt, mint hogyha meg kéne találnunk a receptet valamire, amire már 1000 éve megvan a recept, és csak működtetnünk kellene, és közben mégsem tud élni normális tempóban és hőfokon a társadalom, mert mindig van valamiféle beszorítottság. Számomra a tehetetlenség a legnagyobb szívás, amikor nem tudok változtatni azon, ami van a környezetemben.
Ugye most a tehetetlenségről beszélünk, de ugye olyan körülmények között élünk, amikre nem feltétlenül vannak hatásaink, és most nem Magyarországra beszélek, hanem mondjuk ról, hanem mondjuk a körülöttünk zajló háborúról, az infláció, és így tovább. Ugye ilyen sokszor előjönnek ezek a kérdések. Egy korábbi műsorban szintén valakivel beszélgetve, amikor azt mondtam, hogy az ember egy idő után megbénul, mert nem tud, nem nincsenek eszközei, akkor azt mondta, hogy ez nem igaz. Találj magadnak minél több olyan területet az életedben, amire hatással tudsz lenni, hogy megmaradjon a kezedben az irányítás érzése legalább. Tehát legalább az az érzés, hogy egyébként hatással tudsz lenni akármilyen szűk közegre is. Ez is elveszőben van, Imi?
Hát nem tudom, szerintem még azért vagyok életben, mert mindig megtalálom ezeket a szóit. Tehát ha nem tudok bemenni az egyik ajtón, akkor körülnézek, hopp, ott egy másik ajtó, és akkor már is csak megvan az a boldogsághormon, ez a nem feleslegesen jöttem a világra érzés, hogy mégiscsak hozzá tudok tenni valamit, az élet egy nagy játék, és mi is hozzáírhatunk egy sort, vagy valahogy hasonlóképpen mondja a Holdköltők Társaságában a kapitány. Szerintem minél kevesebb sikerélményünk van, annál inkább csökken bennünk a hit, hogy van értelme, hogy segíteni tudunk a körülöttünk búzáló világon.
Gába?
Teljesen egyetértek. Egyébként nem is látjuk másképp szerintem a szívár szót sem, mert tehát amit én most látok, hogy akkor válik ez ugye a tehetetlenséget említetted, Imi, és hogy alapvetően itt arról van szó szerintem, hogy a saját hatáskörünket szeretnénk kiterjeszteni, de nem tudjuk, mert vannak azok a bosszantó hatások, amik minket érnek, most teljesen mindegy társadalmi viszonylatban, és közben pedig van a fejünkben olyan, hogy hát miért nem így működik a másik ember, vagy az a szervezet, vagy akármi, vagy az ország, és mivel ezt az elvárást cipeljük magunkkal a fejünkben, ezért szívásként éljük meg. Mert hogyha...
Ugye, hogy a másik nem úgy működik,
igen,
ahogy én szeretném.
Így van, így van. És ugye, amit mondtál, Ildi, azt én megtapasztaltam a sztrókom után, hogy tényleg apró, meg amit te is mondtál, hogy találsz valamit, amivel el tudod foglalni magad, meg amivel azt érzed, hogy értéket teremtesz. Nekem például segítőként borzasztó nagy törés volt először, amikor rájöttem, hogy nem tudok mindenkinek segíteni, mert ott volt a kis idealista világképem, hogy hát majd nagyon sok embernek az életére hatással leszek. És amikor azt látom, hogy tényleg a töredékük az, akik meghallgatnak, a töredékük az, aki tényleg változtat az életén, ott ugye van egy ilyen belső válság az emberben, hogy akkor most én csinálok valamit rosszul, vagy ilyesmi, de közben meg azt látom, hogy mindig hajlamosak vagyunk túlbecsülni, vagy túlértékelni a saját hatáskörünket, és ez nem azt jelenti, hogy nem fontos, amit teszünk, hanem az, hogy nem tudjuk a másik ember helyet tenni, és nem tudjuk a másik embernek a viselkedését befolyásolni érdemben, csak nagyon kevesekét. És hogyha ezzel szerintem rendbe kerülünk, akkor onnantól kezdve már az se szívás, hogy ilyen a társadalom, mert azt mondom, hogy oké, akkor itt van ez a ez a része a teremnek, ami büdös, arra nem megyek, tehát akikkel én nem tudok jól kapcsolódni, és ott van az a néhány ember, és azokkal pedig együtt működök, és azok ott élem meg azt, amit az én fejemben az volt, hogy az egész teremben meg tudom élni, hogy ez egy olyan jó buli, ez az élet, hogy itt mindenki jó fej, és mindenkivel, kicsit túlzok nyilván, de hogy mindenkivel jól tudok, de hogy igazániból a teremnek az egyik sarkában tudok játszani. És hogyha közben azt figyelem, hogy a többi részében a teremnek mi zajlik, na a szívás. A szívás.
Ha már itt tartunk, akkor ugye ennek a műsornak az is sajátossága, hogy mesélünk adott esetben konkrét személyes történeteket is. Nem muszáj, meg el lehet küldeni engem, meg azt mondani, hogy erről köszönöm szépen, nem. De például az Imi esetében is, ugye én emlékszem, hogy nyilatkoztál már erről, vagy talán olvastam is, vagy biztos vagyok, hogy nem csak kettőnk közti személyes beszélgetés alkalmával meséltél, akár a testvéredről, akár az édesapádról. Vonható ez a szívás kategóriájába, vagy ennek a témának, vagy ennek a szónak a vonzás körébe? Összerakható ez a két sztori?
Azzal szoktam igaztalni magam, hogy az élet az olyan, mint egy összességében, mint egy ilyen egyméteres vonalzó, és ezen az egyméteres vonalzón ugye van 100 darab centiméter, a Hagen Imre nevű élet az egyik a 100 darab centiméter közül, és ez a vonalzó egyébként is kör alakú. Tehát valójában úgy fogom fel ezt a dolgot, hogy ebben az életemben milyen drámák, meg tragédiák, meg tehetetlenségi helyzetek történnek. Ezek csak a 100 darab centi közül, a végtelen 100 darab centi közül, ez csak egy dolog, és mindennel összefügg. Tehát most nem akarom nagyon spirituális irányba elvinni a dolgokat, de mindennek megvan az oka. A szörnyű ebben az, amikor nekem adtak olyan tanácsokat akkoriban, amikor az öcsémmel problémáink voltak, meg az ő életében problémák voltak, hogy engedjem el a kezét. És akkor persze, tehát ez állati jól hangzik egy könyvben, meg hogy mindenkinek a saját sorsát kell élni, stb. De hogyha ott van, hogy szeretsz valakit, és a belső iránytűd azt mondja, hogy nem engedheted el, hát lezuhan. És akkor jön az újabb duma, hogy na de hát majd akkor talpra esik, hiszen ismered így is, úgy is. Vagy majd tanuljon meg megkapaszkodni egy ágban. Na de ha nem sikerül, akkor én voltam az, aki utoljára elengedtem. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Szívásnak fogtam fel, hogy nem érek el hozzá a magam eszközeivel, de közben ott van az a másik oldal, hogy hát ennek így kellett lennie. Ez az ő végtelenített 100 centiméteres vonalzóján, neki most ez a dolga.
Oké, ebből most csak az a baj, hogy én sejtem, meg szerintem a Gábor is sejti, de a hallgatók nem biztos, valamennyi konkrétum elmondható mégiscsak a történetből, hogy értsük is, hogy miről beszélsz, akár az öcséd, akár az édesapád.
Nehezen alakult, az öcsém élete nehezen alakult, 48 évesen halt meg 2,5 évvel ezelőtt, gyakorlatilag nem mondhatom, hogy nem önkezével vetett véget életének, de valahol meg mégis, mert nem volt ereje az élethez, és olyan szerekhez nyúlt, amikhez nem kellett volna. De a szeretetem és a tiszteletem iránta az mindig megvolt, tehát és most sem halványodott. Neki valahogy nem, tehát ugyanazt az életet éltük, ugyanúgy az apai, meg az anyai, meg a családi terheltségek, csak nekem nagyobb szerencsém volt, olyan társaságba keveredtem, olyan dolgok érintettek meg, olyan dolgokhoz volt képességem, amikhez neki meg nem. Az apámat viszont nem ismertem, tehát ő egészen kicsi koromban eltűnt az életemből, és évtizedekkel később találtam meg az utcán, és az utolsó
hajléktalanként,
és az utolsó két évét azt amennyire lehet a magam eszközeivel így szebbé tettem, de mikor már így rendeződhetett volna, ő is meghalt, tehát így, és ez így nagyjából két-három hónapon belül történt a kettő halálesete, tehát nem, tehát ha valami szívás, akkor az mondjuk ez. Igen.
Ez hogy függ össze azzal a gondolattal, amit az előbb a Gábor kezdett pedzegetni, hogy azon, hogy a másik hogy viselkedik, azon, hogy a másik mit akar, azon én a teremnek csak az egyik felében tudok hatással lenni, a másikban nem. Akár egy testvér, akár egy apa esetében, erről mit gondolsz?
Ez borzasztóan nehéz kérdés, mert én is elveszítettem édesapámat, és hasonló úton, hogy ő alkoholhoz nyúlt, és egy Nyilván ennek mindig oka van. Ugye az, hogy most megbélyegezzük az embereket ilyennek olyannak, mindig van egy oka, hogy valaki miért menekül. Tehát ezek megoldási stratégiák, amik nyilván nem működnek, de próbálkozások, és aki nem lát más eszközt, az ezekhez nyúl. Tehát, hogy én is végéltem azt, hogy milyen az, amikor nem tudok segíteni annak, aki nagyon fontos az életemben, és abszolút megértem, amit Timi mondott, hogy nem engedjük el a kezét az ilyen embereknek, akkor se, ha bármi van. És közben pedig ezt azzal a tudattal érdemes kombinálni, amit meg kívülről mondanak, csak kívülről nagyon általánosítják az egészet, és azt mondják, hogy nem lehetsz hatással a másik emberre, és engedd el, meg mit tudom én. Ez inkább arról szól szerintem, hogy benne van a pakliban, tehát hogy én számoljak azzal, hogy elveszítem azt az embert, megteszem, amit tudok, és olyan áron teszem meg, amit még tudok vállalni, mert nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy az egész életemet feláldozom egy másik emberért, akkor általában nem egy halott lesz, hanem kettő.
Igen.
De hogyha azt mondom, hogy egy... És ugye ez az, hogy ez nincs leírva könyvben, és nem tudjuk, ugye nem tudod te sem megírni versben, én sem tudom megírni könyvben azt, hogy hol van ez a határ, amikor azt mondom, hogy ennyit még adok, és többet meg már nem, mert ott érted, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és ezt mindenki maga tudja megtalálni, hogy hol van az a határ, amikor azt érzi, hogy én nyugodtan fekszem le, vagy nyugodtan nézek a tükörbe, mert megtettem, amit tudtam, de közben meg felelős vagyok saját magamért is.
Hát igen, nekem is egy működő családom volt ekkor, amikor például az apám előkerült, és nagyon sok, hát konkrétan, ne nevezzük támadásnak, nevezzük éles kritikának, hogy mi közön van nekem ehhez az emberhez, gyakorlatilag elment az életemből több mint 40 éve, miért kéne nekem, mi az, hogy az apám, hát nem is az apám, hiszen nem funkcionált apaként. Én meg mondtam nekik, hogy gyerekek, fingotok nincs erről. Tehát nem tudjátok ezt végig gondolni, hogy milyen évtizedekig várni az apádat, ezt egyszer csak ott van. És engem, én nem tudok visszavenni, nem az anyámat nem tudom megkérdezni, mert már meghalt. Gyakorlatilag mindenki a maga olvasatát mondja évtizedekkel később, ha egyáltalán vissza tud emlékezni a valós történésekre abból a néhány emberből, aki még él. Tehát én a saját belső hangomra hallgattam. Nekem ő az apám. Ha elment, ha nem, ha visszajött, ha nem, ha hajléktalan, ha milliárdos, tök mindegy. És nem beszélve arról, hogy van ez a furcsa, nem furcsa dolog, hogy ugye valakivel kezet fogunk, főleg mi férfiak, és a kézfogásból rettentő sok minden, meg a szem a lélek tükre, meg is sorolni lehetne ezeket a dolgokat. És nekem volt a legelső találkozáskor apámmal néhány évvel ezelőtt néhány mondat, amiből én összeraktam, hogy ez egy jó ember. Onnantól fogva nekem bárki bármit mondott, abból a néhány mondatból, meg néhány szemvillanásból átjött, hogy ez egy jó ember. Az élete egy szívás, de jó ember.
Mind a ketten említettétek így vagy úgy az írást. Szívás ügyben, mármint hogy az tehetetlenség ügyben, hogyha szebben akarom fogalmazni, mi az, amit be tud tölteni, mi az, amit föl tud oldani, mi az, amit segít neked, vagy másnak az írás?
Én azt gondolom, hogy egyrészt, amíg tartottam személyes konzultációkat, és addig kifejezetten javasoltam, amikor úgy éreztem, hogy ott helyén van, hogy írják ki magukból a mentorátjaim azokat a fájdalmaikat, történeteiket, aminek több oka van, tehát szokták pszichológusok, kócsok, szokták ezt alkalmazni, ezt a módszert, hogy írd ki magadból, egyrészt azért, mert akkor kénytelen vagy rendezni a gondolataidat, és nem csak csapongonak az érzések, hanem valamiféle struktúrát kap.
Gyomorszorításból átkerül a fejedben.
Igen.
Tehát, hogy megpróbálsz neki hangot.
Igen, meg szembesülsz azzal. A másik az, hogy szembesülsz azzal, amit érzel, tehát, hogy leírod, és ott el tudod olvasni, és látod. És akkor van egy harmadik nagyon fontos szerepe, az az, hogy a pont a tehetetlenség, amivel kezdtük a beszélgetést, ezt tudja egy picit oldani, mert ösztönösen, hogyha ha azt érezzük, hogy tök mindegy, mit csinálunk. Ugye ezért van az, hogy valaki vár a buszra, és akkor föl alá járkál. Attól nem jön előbb a busz, meg szoktak ilyet, hogy kimegy az úttestre, és nézi, hogy jön-e valahol. Nem fog előbb jönni attól a busz, de azt érzi, hogy valamit csinált. És hogyha írsz, akkor is azt érzed, hogy valamit csinálsz, cselekvés. Úgyhogy ilyen szempontból kiírni az érzéseidet nagyon fontos. Ugye, amit mi csinálunk, Imi is, én is nem azért írunk, tehát, hogy mi nem a fióknak írunk, hanem az embereknek. Ott pedig azt gondolom, hogy az írásnak azért van egy nagyon jó közlő szerepe, vagy hogy mondjam, tehát egy nagyon jó módja a közlésnek, mert ott nem csak egy pillanatnyi impulzus éri az embert, hanem akkor elolvassa a kis könyvet, gondolkozik rajta. Én direkt úgy írtam meg a könyvemet, hogy egy-egy rövid fejezet után üres lap. Tehát, hogy tudjon gondolkozni az embert, még ezzel is ösztönzöm őt arra, hogy, tehát, hogy van ott egy üres
ne
rész.
Ne akart folytatni, igen, állj meg, egy kicsit igen, is gondolkozz.
Igen, mert hogy ott rövid témák vannak benne, és akkor elgondolkozik, gondolkozzon el. Tehát, hogy erre nagyon jó szerintem a könyv, meg hogyha írásban dolgozza föl valaki azt, amit ugye mi adunk, az írók, a költők annak, vagy bárki ad, ott van egy ilyen kis elmélyülés. Tehát ott az élő szóban ugye annak is persze van előnye, más előnye van, de itt viszont magamban tudok egy kicsit elcsendesedni, és tudok gondolkozni az, hogy mit is akart mondani a másik ember.
Számomra az írás az, azt gondolom, hogy hosszú éveken át egyfajta terápia volt, anélkül, hogy tudtam volna róla. Tehát ami szegény öcsémnek ugye nem volt meg, tehát lehet, hogy még mindig élne, hogyha van egy ilyen eszköz vagy képesség a kezében. De őszintén szóval engem egyáltalán nem érdekelt, hogy ezt valaki bármikor el fogja olvasni, vagy hogy milyen hatással van rá. És a végén, amikor eljutottam oda, hogy megjelentek a köteteim, és kaptam megkereséseket ezzel kapcsolatban, de még olyanokat is, hogy ugye elmondhatom itt és itt és ilyen is ilyen helyzetben ezt a verset, X és Y, akkor jöttem rá, hogy Jézusom, ez nem csak nekem okozhat örömet. Tehát én nem azért akartam kiadni a köteteimet, mert azt gondoltam, hogy ez majd eljut Béla bácsihoz, és Béla bácsira kettő teljesebb lesz az élete, hogy segít neki egy traumában, hanem egészen egyszerűen úgy gondoltam, hogy végül is ott teszem le a pontot. Tehát ha megírtam egy verset, és kiadtam egy kötetet, akkor oké, ez a munka el van végezve. Gyakorlatilag kiküldtem az univerzumba. Ha csak a fiókba rakom, akkor az még úgy nincs annyira kiküldve. És akkor kiküldöm az univerzumba, eljut, akihez el kell jutnia, és az, hogy utána megkeresnek ezzel kapcsolatban emberek engem, nyilván nem tömegesen, de akihez eljut, az meg egy nagyon-nagyon érdekes boldogságérzetet ad. És egyébként már az írás közben is, tehát nem csak az a terápia, hogy én ezt leírtam, hanem az is, hogy utána visszaolvasom, és utána, most ilyen nagyon, nagyon flaszteresen mondom, hogy úgy meg vagyok magammal elégedve. Aha. Hogy így, na, jó van, hát ez így egész jól sikerült, oké. Tehát, hogy jó érzés alkotni. Gondolom, mint a szobrász, amikor körbesétálja, először még egy kicsit úgy érdesebb, stb. Itt-ott még megfarigcsálja, megcsiszolgatja, és elégedetten nézi a művét. Valahogy én is így voltam mindig a verseimmel, tehát nekem szükségem volt a sikerre mindig. És amikor még gyerek voltam, vagy jó a fiatalabb, és más irányból nem tudott jönni elismerés, akkor mindig így önmagamat raktam így helyre.
Hát nyilván benne van az a gondolat is, hogy te megfogalmaztál valamit, ami nyilván nem csak neked igaz, hanem Józsi bácsinak is, aki olvassa, meg azoknak is, akik nem feltétlenül tudják megfogalmazni, de hasonló a helyzet, hasonló a keringő gondolat, a gyomorszorítás, az akármi.
Igen, nem, de amikor írod, akkor ez nincs.
Én tehát, értem. Azért a Gábornak van az a specialitása, és még mindig nem a reklámhelye, de hogy a te életedben és a könyvedben is ott vannak a kutyák. Ez mit tesz hozzá? És most megint a szívásból, a tehetetlenségből, és a nem tudom miből indulva. Szóval a beszélgetések a kutyákkal.
Hogyha mondjuk két szót szeretnék, vagy két szóval mondanám, akkor az egyik az alázat, a másik pedig az egyszerűség. Tehát amit én előtte csináltam, ugyanúgy személyiségfejlesztéssel foglalkoztam, mint most, csak én ilyen nagyon elemzős, mélyre menős írásokat közöltem, és a mentorátjaimmal is így foglalkoztam, és amikor jött Lord, az első mentett kutyusom, ő egy német juhász, és ő olyan egyszerűséggel és természetes bölcsességgel lépett túl a szívásokon, ami neki rengeteg volt. Tehát őt van egy huroknak a nyoma a testén, amit nem tudunk, hogy vagy felakasztották, vagy csapdába került, de nagyon komoly maradandó sérüléseket okozott neki. Kivégezték volna egy sintértelepen, úgy hoztuk ki. Vannak olyan jelek, hogy bizonyos mozdulatoknál úgy látszik, hogy ez zavarja, tehát ott valamit bántották. Tehát nagyon sok szívás volt az életében, és hogy pedig körülbelül egy éves volt, amikor mentettük, tehát az alatt az egy év alatt rengeteg mindent megélt, és úgy lépett olyan elegánsan és egyszerűséggel, így akkor még ugye én sem hiszek a véletlenekbe, de hogy a Lord névről még nem tudtuk, hogy önnek ilyen a személyisége, de mégis így jött, hogy ez illik hozzá.
Ezen a néven kaptátok? Tehát nem ti adtátok
neki? Nem. Ő Robi volt a sintértelepen. Mi legyen a neve? Kérdezte a ebrendész, és akkor nem tudjuk, mert csak kimenteni akartuk, hogy menhelyre vigyük. És akkor mondta, hogy jó, akkor legyen Robi. És beírta, hogy Robi, és akkor ahogy vittük be a menhelyre, akkor éreztük, hogy nem jó, nem illik hozzá. Igen, nem Robis, igen. És akkor hát legyen Lord. És akkor bevittem a menhelyre, és ahogy bezártam rá a ketrecet, és olyan szemekkel nézett rám, amiben benne volt nem vád volt, hogy most miért zársz be megint, hanem inkább az, hogy figyelj, mi összetartozunk. És ez amikor ugye az egész univerzum így behúz magával, hogy összetartozunk, kész, nem kérdés, oké, nem maradsz ott. És nem is volt betervezve, hogy ő jöjjön, mert lakásban német juhász, és utána átalakítottam az életemet miatta, és átalakította ő az életemet, a gondolkodásmódomat úgy, hogy leegyszerűsítette azt a... És akkor így jött ugye a másik két kutyus is, és tehát így jöttek be a kutyák, hogy ez az egyszerűség sokkal könnyebben lehet megoldani problémákat, mint hiszi.
A múltkori beszélgetésünkből most nekem bevillant egy történet, és azt annyira hálás lennék, mert én nem emlékszem rá pontosan, ha el tudnád mesélni. Valamilyen támadásos történet volt, vagy hogy oda ment a kutya, de nem fogadták őt szeretettel, és legközelebb már nem próbáltat. Tehát valami itt az egyszerűségre mondtad példaként, nem emlékszel így rá véletlenül?
Most így hirtelen, ez nem úgy, hogy melyikre
valami ilyesmi, nem próbálta meg még egyszer. Tehát, hogy a dolog arról szólt, hogy egyszer megpróbálta, megtapasztalta, és nem kezdett el könyörögni, ez volt a sztorinak a lényege, hanem eldöntött, hogy akkor így is kész.
Ja,
valami ilyesmi.
Most nem emlékszem.
Jaj, valami őszintén. Kutya, hogy összeugrott a két kutya, és hogy látott valami, egy következő sétálás alkalmával egy hasonló helyzet állt elő. Valami ilyesmi.
Ja, volt egy olyan, igen, de az pont arról szólt, hogy ő is benéz néha dolgokat.
Igen. Erre gondoltam, igen.
Hogy összeugrott, más igazi nem figyelt, és akkor oda beengedte a szintén ivaros kan kutyusát, és akkor összeverekedett a Lorddal, és ott a Lord legyőzte volna, hogyha csak ugye én szétszedtem őket, és akkor utána legközelebb pedig egy másik kutya, szintén ugyanolyan fajtájú kutya volt ott, és akkor őt nézte be a Lord, hogy azt hitte, hogy ez ugyanaz a kutya, és akkor össze.
És már indult
de,
volna.
Igen, de ugye, ahogy rászóltam, akkor egyből abba hagyta. Tehát, hogy ott ez volt, de igazából amire te gondolsz szerintem, az egyszerűség.
Lehet, hogy összekevertem kettőt egyébként, de most már igen, tisztul. Igen?
Tehát, hogy az egyszerűség, az... Most mondjuk egy nagyon hétköznapi példa. Mondjuk sétálok a három kutyusommal, ők nyilván ebben benne van az is, hogy én az elején sok energiát fektettem abba, hogy ők tudják a szabályokat. És akkor úttest előtt leülnek maguktól, nem mennek át, nem rohannak oda senkihez, stb. Tehát, hogy jól neveltek nagyon. És hogy viszont még mai napig meg tudok hatódni, amikor sétálunk, és akkor összefutok valakivel mondjuk, és mi beszélgetünk. És ők nem kezdenek el követelőzni, hogy menjünk már, mit tudom én, most már ott egy érdekes szag, én inkább oda elmennék, vagy játszanék valakivel, hanem elfogadják. Tehát elfogadják, hogy jó, akkor most várunk. És sokan ezt szolgalelkűségnek gondolják, de egyáltalán nem az. Hanem ők olyan tisztán elfogadóak, hogy nekik rendben van az. És akkor elkezdenek szaglászni, nézelődni. Tehát, hogy ez például egy nagyon egyszerű hétköznapi példa, hogy nem fognak úgy követelőzni, mint az emberek. Például nagyon sokszor van az, hogy párkapcsolatban mondjuk, hogy nem foglalkozik az egyik a másikkal, és akkor elkezdi, hogy de foglalkozz már velem, és a másik meg nem, és megint erőlteti, és tovább erőlteti, tehát a kutyák nem ilyenek, hogy ennyit erőltetnek. Van ott is, hogy néha így bepróbálkoznak dolgokkal, de hogy sokkal hamarabb elfogadják, hogy ő ilyen. Ez egyébként, ez két varázs szó, ez az ő ilyen. Tehát, hogyha azt ki tudom mondani, hogy ő ilyen, akkor onnantól ez az elvárásaim megszűntek.
Rendkívül érdekes, hogy ez a téma így most felmerült, ugyanis tegnap este ültem a vacsorámmal, és jött a macskám, mert hogy nekem macskám van, Mercedes névre hallgat, és hát úgy evés közben valahogy nem akartam vele foglalkozni értetően, és elküldtem, és sétált néhány méternyit, leült, és elkezdett tisztálkodni. Tehát annyira, és pont ebbe gondoltam bele, hogy milyen érdekes, hogy ha ez egy ember lenne, és ugyanígy elküldeném, hogy most hagyj, mert most ennek nincs ideje, valószínűleg a lelkére venné, vagy valamilyen formában reagálna erre. Ő viszont nem. Hát jó, ha most nem. Tudod, és akkor csinált mást. És akkor előkerült 10 perc múlva újra, mert ő szeretett volna. Tehát, hogy pont ugyanez futott át este az agyamon, hogy egy állat mennyivel másképpen viszonyul, mint egy ember egy ilyen helyzetben, ha nem kapja meg azt, amit szeretne.
És erről, amit mondtál, hogy a lelkére venni az ember, most beugrott egy gondolat, ugye a szíváshoz visszacsatolva, hogy szerintem akkor marad szívás valami az életünkben, hogyha a személyünk revesszük azt, ami történt, tehát úgy gondoljuk, hogy én vagyok az a szarember, akinek ezt át kell élnie, és nem azt mondjuk, hogy jó, az, hogy a másik így viselkedik velem, az nem biztos, hogy rólam szól, vagy nem minden szól rólam abból.
Meg ugye kimondtad azt a két kulcsot, ugye, hogy ő ilyen.
Igen.
Ezt mondtad. És hogy ez az elfogadás eszköze. Nagyon érdekes, amiről elkezdtünk itt beszélgetni, vagy amelyik irányokból próbáljuk ezt a szívás kérdést kicsit így föltárni. Nekem meg az jutott eszem, hogy ez olyasmi, az állatoknak ez a fajta tanítása, ez kicsit olyan, mintha szélesedne az a kör, amiben hatni tudunk, ugye, a szemben a tehetetlenséggel, ami egyébként minden irányból támad, de mégiscsak lehetnek olyan kapaszkodók, mint a te cicád, meg mint a te kutyáid, ahol ezek a tanítások, vagy ezek a ható képességek megszerezhetőek. Szerintetek az életnek azon a pontján, ahol ki éppen tart túl, sztrókon, rákon, bár erről még nem beszéltünk, de ha gondolod, akár beszélhetünk is,
lenyilatkoztatnál.
Okay. Szóval, hogy tehát túl ezeken a tapasztalásokon, a szívásoknak azon a fokán, amin most éppen tudunk lenni, és a bölcsességnek is ezen a fokán. Merre van az előre? Úgy értem, hogy milyen erőkből táplálkozva tud az ember úgy gondolkozni, hogy holnap ilyen lesz, holnap után meg olyan, a célom ez, ami felé hal. Szóval, hogy miből lehet erőket meríteni 40-50 x évesen?
Hát én azt gondolom, hogy ha valamit akarunk elérni az életben, mondjuk teszem azt a karrierünkben, a speciál mi a művészetek területén, és folyamatosan jönnek impulzusok, hogy ezen az úton érdemes haladni, és ezzel nagyjából arányban van a visszacsatolás, hogy van lehetőséged, mit tudom én, teszem azt, én rengeteget szinkronizálok, és mindig mondom, mikor a szinkronrendező azt mondja, hogy kövi, azaz jöhet a következő tekercs, ez egy egészen aprócska taps. Tehát az azt jelenti, hogy az előző etappal megvolt, és akkor jött a következő, meg a következő, következő. Csinálunk egy koncertet, kiadunk egy kötetet bármilyen témában, hogyha azt úgy, mit tudom én, érdekli az embereket, eljutott valahová, és ez okoz valami boldogságérzetet, akkor tudunk tovább haladni. Tehát szerintem egy a lényeg, hogy mindig legyen valami, amiből táplálkozni
tudunk.
De ez
nem volt mindig így veled se, azt gondolom, hogy neked is volt olyan életszakaszod, amikor nem ment semmi, nem? Nem volt ilyen? Vagy kevésbé ment?
De volt, de akkor is mindig, hogyha ott volt három csukott ajtó előttem, akkor úgy gondolkodtam, hogy kell, hogy legyen itt egy negyedik ajtó valahol, még ha nem is látom, mert valahogy haladni kell. Tehát abban gyakorlatilag soha az életben nem voltam olyan helyzetben, hogy letettem volna a lantot, és azt mondta, hogy jó, az összes ajtó, amit látok, itt zárva van, én akkor ide nem megyek be, iszonyú jó trolibusz vezető lesz belőlem. Tehát valahogy mindig
nem
volt egy ilyen. Nem, mindig volt egy ilyen belső tűz, hogy nekem dolgozom van. Ha elfogadjuk, hogy van Isten, akkor, és mondjuk azt is elfogadjuk, hogy Istentől kapjuk a képességeinket, akkor azzal nekünk dolgunk van. Tehát hiába van zárva az a három ajtó. Lehet, hogy csak türelemre van most éppen szükségünk. De a képességeit az ember nem viccből kapja. Azért kapja, mert azzal neki valamit vissza kell adnia.
Gábor?
Én azt gondolom, hogy amiről Imi beszél, az egy mentalitás. Ez egy olyan mentalitás, amivel én is rendelkezem, hogy én is ilyen vagyok, hogy még amikor a legmélyebben voltam, akkor is volt olyan állapot, hogy nem akartam fölállni, csak akartam, hogy akarjak fölállni. És ez nem ugyanaz. De akkor is bennem volt ez, hogy valahogy ezen túl kell lépni. Viszont nem mindenkiben van ez a hozzáállás, és azokban, akikben nincs meg, mert van ilyen, azoknak igazániból, tehát nem leírni akarom őket, egyáltalán nem, hanem hogy nekik nehezebb ilyen szempontból fölállni. Viszont én azt tudom mondani neki kapaszkodóként, hogy amit olyankor lát egy ember, és mi is hajlamosak vagyunk, csak talán kevesebb ideig, de amiben akkor vagyunk, az egy beszűkült tudatállapot. Tehát ilyenkor van az, amit egyébként a kutyáktól is nagyon jól meg lehet csinálni, vagy meg lehet tanulni, amit ugye, vagy a cicáktól, ugye a cicát is mit csinált? Nem abba a beszúkült tudatállapotba maradt, hogy én most el vagyok utasítva, hanem akkor mit tudok csinálni? Hát tisztálkodom, mert éppen most arra szükségem van. Amikor Lordot kidobták, mert biztos, hogy kidobták, mert ugye úgy fogta be az ebrendész, és valószínűleg autóból dobták ki, ezt csak így tippelek, rakom össze a képet, de hogy mit tudott csinálni? Nem azt mondta, hogy akkor hajléktalan vagyok, nincsen étel. Hát 35 kilóra, 26 kilóra lefogyott. De mégis túlélte, mert ment előre, és megkereste az életnek azokat az impulzusait, amiket ugye már megint visszasatolok oda, amit te is említettél, Imi, hogy ilyenkor valamit csinál, meg te is mondtad, Ildi, hogy valamit tenni a tehetetlenséggel szemben, hogy azt rövidre zárva a gondolatot, hogy ezt a beszűkült tudatállapotot elkezdeni picit tágítani. Hogy megnézem, hogy még mit tartogat nekem a világ, és akkor fogok találkozni olyan emberrel, aki kedvesen rám mosolyog, fogok találkozni egy kutyussal, akiben meglátom a természet bölcsességét, fogok találkozni önmagammal is, azzal az önmagammal, aki nem azonosítja magát azzal a szívással, amit éppen megéltem.
Elfáradás, kiégés, bármelyik kötöket megérintette már?
Hát szerintem engem rendszeresen. Rendszeresen, de aztán mégis ott van az a képesség, amit Gábor előbb említett, hogy rövidebb ideig tart. Tehát föl kell állni. Tehát szerintem semmi különbség nincs az emberekben. Szerintem mindenki elfárad. A különbség az abban van, hogy az egyfajta képesség, hogy hány kapaszkodót látunk magunk előtt, mi mindenben tudunk, van, aki számára egy adott dolog kapaszkodót jelent, tehát teszem azt, mikor szomorúbb periódusomban voltam x hónappal ezelőtt, akkor kaptam ilyen bölcs tanácsokat, hogy menjek is sétálni, mert milyen szépen süt a nap, mondom, ejha. Hát lehet, hogy van, akinek ez nekem egyáltalán nem segíteni, és meg se próbáltam akkor, amikor ilyen depressziósabb periódusomban voltam. De van, akinek ez segít, van, akinek egy könyv segít, van, aki zenét hallgat, és az. Tehát nekem az idő, én például kialudni tudom ezeket a dolgokat. Lefekszem aludni, és és addig alszom, amíg
de mi van azokkal, akiknek, és most megint csak a szíváshoz visszakanyarodva, akiknek ez a beszűkült tudatállapot soká tart? Kérdezhetném úgy is, és akkor most küldjél el megint a fenébe, vagy először küldjél el a fenébe, mi volt a lényeges különbség közted, meg az öcséd között ebből a szempontból akár?
Hát én azt gondolom, hogy talán ez genetika is lehet, nem? Tehát ugye nálunk is az alkohol, ugye te nevén nevezted a dolgot, édesapáddal kapcsolatban. Én nem vagyok hajlamos erre, ő pedig hajlamos volt ehhez a fájdalomcsillapítóhoz nyúlni. Tehát lehet, hogy pusztán ennyi. És hogyha már a hajlam megvolt és hozzányúlt, és ez beszippantotta, ugye, ez mégiscsak egy drog, akkor onnantól nem tud menekülni. Nekem szerencsém volt, én nekem nincs ilyen hajlamom, tehát engem megajándékozhatnak akárhány alkohollal, nem valószínű, hogy
és egyébként semmifajta más függésre se, tehát nem érintett meg sohasem?
Nagyon érdekes, mert gyerekkoromban is taszított ez a dolog. Tehát amikor a gyerekek mentek a középiskolában, szünetben rohantak a mosdóba, meg a WC-be, hogy titokba cigizzenek egyet, akkor én ettől undorodtam. A csorda szellemtől undorodtam. Mert pontosan lehetett tudni, hogy ott ketten már lánzdohányosok, mert már, de a többi meg azért megy, mert csatlakozni akar, tartozni akar valahová. Én meg mindig úgy gondolkodtam, hogy én nem akarok tartozni sehová. Tehát volt olyan, most ebben nem akarok belemenni, de volt olyan foglalkozásom az életemben, ami az én életkoromhoz, meg a helyzetemhez mérten akkor egy ilyen csodaszámba ment, hogy ez mit csinál ez az ember. És engem nem érdekelt, hogy ki mit mond. Engem az érdekelt, hogy nekem most ez az élethelyzetem, és kész. Aki engem ez alapján megítél, aki meg nem.
Kábor? Tehát a beszűkült tudatállapot túl sokáig tart, volt a kiinduló alapja, amiről most az imént beszélni.
Igen. Köszönöm, hogy ezt foglalom, mert ugye elmerültem.
Csapogunk jobbra-balra.
Nem, de hogy úgy elmerültem, amit mondtasz, mert közben eszembe jutott az is, hogy a genetikának is biztos, hogy szerepe van, szerintem is. Mellette pedig vannak olyan hatások, amik hiába két testvérről van szó. Egyszerűen nem tudod, már az, annak van egy dinamikája, hogy az egyik az idősebb, a másik a fiatalabb. Hiába ugyanúgy szeretik a szülők, stb. Még akkor is más pozícióban vannak, máshogy, okay. Tehát, hogy ennek is van hatása azoknak az embereknek, azt ugye korábban említetted, Imi, hogy olyan emberekkel sodort össze az élet, akik nem lehúztak, hanem fölfelé emeltek.
Hát meg én elnyomtam az öcsémet. Tehát így, hogyha őszinte vagyok magammal, én, mint idősebb gyerek, elnyomtam az öcsémet. És egész életemben küzdök a mai napig ezzel a felelősségtudattal. Tehát konkrétan tudom, hogy anyám később elmesélte nekem, hogy volt olyan, amikor családilag így hárman voltunk, és kártyavárat építettünk. És volt, hogy anyukám, anélkül, hogy észrevettem volna, meglökte az asztalt, amikor az én kártyaváram már elég magasan volt, hogy ne megint én nyerjek. Mert én erősebb voltam, magasabb voltam, idősebb voltam, jobban tanultam, egy csomó mintemben én voltam a bezzeg gyerek, és szegény öcsém engem nem tudott utolérni. És ezt én gyerekként nem fogtam fel, hogy ezzel sérülést okozok az öcsémnek. Jött utánam, mint egy kiskutya, és mentünk együtt mindenhova, de ő egész életében hasonlítani akart rám. És amikor nekem jöttek sikerek, akkor pontosan tudom, hogy legalább annyira büszke volt, mint irigy, és összetört, hogy neki ez miért nem sikerül.
Igen,
tehát hogy csupa fájdalom lehetett még ezzel kapcsolatban is. Én nem tudtam, hogy bántom őt, de ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre, én irgalmatlan fájdalmakat okoztam neki. Mert neki nem volt meg az ereje, ami nekem. És mindig egy tükör voltam neki. És egyre inkább elment a kedvettől, az egésztől, hogy nem tud az ember lenni. Na mindegy, ebben nem is megyek bele.
Szerintem nagyon jó, hogy megosztottad, mert hogy ezek olyan dolgok, amiről most nem lehet azt mondani, hogy te vagy a hibás. Azt se lehet mondani, hogy ő a hibás, hanem egyszerűen ez egy ilyen dinamika, erről beszéltem, amikor a dinamikáról, és ezért tök jó, hogy egy konkrét példával egyből szemléltetted. És egy ilyen dinamikát egyszerűen olyan hatása van az emberekre, hogy az nehéz ezzel mit kezdeni. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert lehet, csak valakinek sikerül, valakinek meg nem. És ugye visszatérve a kérdésedre, hogy aki beleragad, meg valaki nem ragad be, hol van ez a különbség, talán ez, ugye ezt keressük, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy akkor nem ragadok bele a szívásba, és ezt nagyon nehéz megmondani, de én azt gondolom, hogy alapvetően nagy szerepe van annak, hogy kikkel vesszük körbe magunkat, ez lehet ennek az állataink is, az emberek is, hogy milyen impulzusok érnek, mert egész egyszerűen úgy működik az agyunk, és most itt a biológiáját, de van egy ilyen reticular articulating system nevű, nem tudom a magyar nevét, egy ilyen kis szűrő az agyunkban, aminek az a feladata, hogy a meglévő az ismert információkat beengedi, de ami új, az potenciális veszélyforrás, ezt kiszűrjük. Tehát, hogyha valaki folyamatosan azt kapja, hogy egy olyan környezetben van, hogy panaszkodnak az emberek, lehúzó környezet, stb., hatni fog rá. És ugye ez lesz az ő valósága, és onnantól nagyon nehéz ezt átírni, de lehet, hogyha újra, vagy hogyha most egy olyan környezetbe helyezzük, úgymond, vagy ő magát, amiben kapja ezt a folyamatos impulzusokat, mert mondanám, én azt gondolom, hogy kétféleképpen változik az ember. Az egyik az, hogyha jó nagy szívás éri, és egy tragédia mondjuk, és egy csapáshatás, azt mondja, jó, akkor észbe kapok, ahogy én is, a sztrókom után, vagy pedig folyamatosan, lassan, megfelelő impulzusokat kapva, ez a ritkább eset, de lehetséges. Tehát ez viszont, ehhez meg tudatosságra van szükség, hogy valaki azt mondja, hogy oké, ez a környezet engem már nem épít, sőt, rombol, akkor megpróbálok nem belecsúszni abba a hitrendszerbe, hogy csak ez van a világban, hanem megnézem, hogy akkor kik azok, akik tudnak engem emelni.
Ugyanakkor itt muszáj közbeszólnom, mert mondjuk az öcsém példája, megint szegény, kénytelen vagyok, ugye ebbe az irányba kanyarodtunk, hogyha egy olyan közegbe keveredsz, ahol téged elfogadnak, meg elismernek, ahol te úgymond valaki tudsz lenni, akkor nem biztos, hogy átlátod, hogy ez a környezet téged épít, vagy nem épít. El vagy fogadva. És az öcsém olyan közegbe keveredett, ahol ő valakinek érezhette magát, ahol ő el volt fogadva, és meg is ragadtott. Ott ő elfogadott ember volt, de a lelke mélyén nyilván tudta, hogy ez nem jó irány, ugyanakkor nem volt ereje kijönni onnan, mert ott végre megkapta azt az elismerést, amit más területeken meg nem kapott meg.
Igen, és
ez egy ördögi kör.
Szerintem a kulcs az pont az, hogy a lelke mélyén tudod, és ugye korábban is említetted ezt a belső hangot, hogy te arra szoktál figyelni. Ez az, ami szerintem nagyon hiányzik az emberek többségéből. Hogy a belső hangunk, amit nem lehet IQ-tesztekkel mérni, nem lehet iskolában úgy tanítani, lehet valamilyen szinten, de nem, most ugye nem erről szól az oktatási rendszer, de most ez megint egy más téma lenne. Szóval, hogy ezt a belső hangot megtalálni, ami egyébként is azért gondolom, hogy a kutyáktól például én azért kezdtem el az ő bölcsességüket átadni, mert ők sokkal tisztábban hallják és figyelnek a belső hangjukra arra, hogy ő egyszerűen azt érzi, hogy az az ember az nem jó ember, azzal nem jó kapcsolódni. A másik pedig, akiről én azt hiszem, hogy fél tőle, mert ránézek, hogy fél, és akkor Lord menne oda hozzá, mert ő érzi, hogy ő meg szeretne kapcsolódni. Tehát ezek a megérzések, ezek a belső hangok, ezek nagyon-nagyon el vannak nyomva. Kisgyerekeknél még meg tudjuk figyelni, elég jól. A kutyáknál meg tudjuk figyelni. A macskákban nincsen tapasztalatom, csak azért nem tudom mondani, de valószínűleg náluk is. Viszont a felnőtt embereknek a többségénél ez el van nyomva. És azt gondolom, hogy sokszor pedig az a helyes válasz, amit ez a belső hang mond.
Sőt, szerintem a belső hang maga Isten. Pedig én abban a formában nem vagyok vallásos vagy hívő, ahogy ezt manapság sokan elvárják, de mégis van egyfajta istenképem, és szerintem a belső hang az úgynevezett jó energia, az maga Isten. Az teremt, az mondja meg nekem az igaz utat, a jó utat, a helyeset, és a kis ördög, az pedig ennek az ellenkezője, amikor...
Uraim, 4 percünk van hátra, de lehet, hogy már csak 3.
De micsoda 4 perc?
Az biztos. Még egy számot szeretnék hallani, csak egy számot, és aztán szerintem egy picit muzsikálunk, hogy legyen egy idejük a hallgatóknak emészteni egy picit a hallottakat a hírek előtt. Ha 100%-osan meg lehetne mondani, kinek megint a saját élethelyzetében, életkorában, ezekben a körülményekben, amikben kénytelenek vagyunk ugye élni, a szívás százalékot, de inkább azt kérdezem, hogy a jól érzem magam 100%-ot. Meg tudjátok mondani? A jó helyen vagyok, a jól vagyok magammal 100%-át.
Hát én 50-50.
Nekem pedig egy ilyen nagyon hullámzó dolog. Tehát attól függ, hogy éppen ugyanarra a helyzetre is rá tudok nézni, úgyhogy ez most nagy szívás, és utána a következő pillanatban pedig látom azt a tanítást, amiről ugye már te is beszéltél, Imi, hogy ez most egy fontos tanítás, és ez nekem jó. Tehát nagyon, nagyon tud változni, de igyekszem én is így a fölfelé tolni a jól vagyok érzést, és ez meg rajtunk múlik, hogy
felteljük. Az 50-50, az hogy egészítsem ki azzal, hogy az inkább 49-51. És ez folyamatosan változik, mert gyakorlatilag ahhoz, hogy jól legyünk magunkkal, az egy kicsit olyan, mint a yin-yang, hogy szükség van mindenre. Tehát igen. A jóra is, meg a rosszra is. Tehát úgy tudunk jó úton menni, hogy nem csak jó van, meg nem csak rossz van, hanem valahol úgy mindig úgy középen. És küzdeni kell, hogy ne 49 legyen, hanem 51.
Igen.
Na, hát szerintem jót beszélgettünk a szívás hívószó kapcsán, bármennyire is furcsán hangzott ez így az órának az elején, és ebben társaim voltak Kocsis Gábor író, stroke túlélő űrmérnök, egykori űrmérnök, és Hágen Imre költő, énekes, színművész. Ez volt a mai zsebenciklopédia. Én köszönöm, hogyha velünk tartottak, Gál Ildit hallották, a viszonthallásra.
A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.